Múltkor megalapoztuk a projektív geometriát a síkon, pontosabban azt a részét, amire szükségünk lesz, mert azért a projektív geometria még tartalmaz egy-két axiómát, amivel mi nem fogunk foglalkozni, mivel nem fogunk építeni rá. Ugye a megalapozás annyit jelent, hogy a geometriai fogalmaknak, mint pont, egyenes, algebrai fogalmakat feleltetünk meg. Ezt úgy tesszük, hogy ne kerüljünk ellentmondásba az axiómákkal, aztán, ha sikerült a megfeleltetés, akkor innentől elfelejthetjük a geometria axiómáit, csak az algebra eszközeivel gyúrhatjuk, illetve csavargathatjuk a dolgokat, és tételeket gyárthatunk. Ugye a algebrai alapozás úgy nézett ki, arra az eredményre vezetett, hogy egy pont a projektív síkon az egy számhármasnak felel meg, ami homogén tulajdonságú, azaz, hogyha megszorzom a három skalárt, a három koordinátát ugyanazzal a számmal, kettővel, tízzel, százzal, akkor még mindig ugyanannál a pontnál vagyok. Tehát végtelen sok különböző formába adhatok meg egy számot. Másrészt pedig a nulla, 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 az ki van zárva a számhármasok között, annak nem felel meg pont, az összes többinek viszont igen. A egyenesnek pedig egy egyenletet feleltettünk meg, ugye az egyenes az pontoknak a halmaza, azok vannak rajta a egyenesen, azok a xh, yh számhármassal azonosított pontok, akik az ax plusz byh plusz c szer h egyenlő nulla, a homogén lináris egyenletet kielégítik. Ez volt az algebrai alap. Tehát innentől, ha nekugrok a számhármasoknak, meg a homogén lináris egyenleteknek, megcsavarom őket, és valami kijön belőle, az a projektív sík egy tétele lesz. Érvényes állítása. Ugye kezdjük egy érdekességgel. Ugye igazából a pontok számhármasok, amelyek homogén tulajdonságúak. Az egyenesek is számhármasok, A, B, C számhármas azonosít egy egyenest, ugye a három együttható, ami ugyancsak homogén tulajdonságú, mert hogyha ezt az egyenletet megszorzom kettővel, tízzel vagy százzal, semmit nem változnak a gyökei. Ugyanazok a pontok lesznek rajta az egyenesen. Továbbá az is igaz, hogy a nulla, nulla, nullát ki kell zárni azért az egyenesek köréből, mert akkor viszont minden pont kielégíteni az egyenletet. Azaz, a számhármas most nem csak pontot jelenthet, hanem igazából jelenthet egyenest is. Az illeszkedés pedig legalább formálisan egy ilyen skaláris szorzásként képzelhető el. Az egyenesen akkor van rajta egy pont, hogyha a pontot, mint háromdimenziós vektornak tekintjük, és összeszorozzuk skalárisan egy másik háromdimenziós vektorral, ami jelen esetben az egyenest azonosítja, akkor azonosan nullát kapunk. Tehát a számhármas lehet pont is, meg egyenes is. Ugyanaz a dolog, algebrai dolog két különböző fogalmat azonosít. Az illeszkedés pedig egyfajta szimmetrikus viszony. Ezt úgy hívják egyébként, hogy dualitás. És egy nagyon szép következményei vannak, mivel ugyanaz a algebrai fogalom feleme két geometriai fogalomnak. A kettejük kapcsolata pedig szimmetrikus, hogyha kimondunk egy állítást, amelyben egyenesek és pontok szerepelnek, és a kettejük kapcsolatára vonatkozik ez az állítás, majd ügyesen az összes egyenes kicseréljük pontra, az összes pontot kicseréljük egyenesre, az állítás érvényben marad. Két pont meghatároz egy egyenest a projektív síkon. Két egyenes meghatároz egy pontot a projektív síkon. A két állítás között annyi volt, hogy szerepet cseréltek a pontok és az egyenesek. És az egyik érvényben volt, érvényben marad a másik is. Ha nagy nehezen sikerül egy tételt kimondani, ugye a pontokra és az egyenesekre, akkor nyugodtan cserélhetek, bizonyítás nélkül megmarad a másik is. Egy másik egyszerű tétel, csak hogy gyakoroljuk ennek a jelentését. Az összes ideális pont egy egyenesen van a síkon. Miért? Hát ugye az ideális pontokra láttuk az jellemző, hogy H egyenlő nulla, az összsúly egyenlő nulla. Ez egy halmaz, pontoknak a halmaza, mire illeszkedik ezen pontban ponthoz tartozó pontoknak az összessége? Hát nézzük csak meg, a H egyenlő nulla, az igazából egy homogén lineáris egyenlet, pontosan egy ilyen formájú egyenlet, alszor xh plusz b-szer yh plusz c-szer h egyenlő nulla, amelyben az a nulla, a b nulla, a c pedig, hát lehet egy, kettő, vagy annak bárhány szorosa, a nullát kivéve. Ugye egyenes is homogén tulajdonságú hármassal azonosítható, azaz ez, az ekvivalens ezzel. Ez egy egyenes, tehát ez is egy egyenes. Az összes ideális pont egy egyenesen van. Projektív sík összes ideális pontja egy egyenesre illeszkedik. Ha most a dualitást elő akarnám venni példaként, akkor a projektív sík összes ideális egyenese egy pontra illeszkedik, ami egyébként triviális ebben az esetben. Mert egy egyenes van. Ugye az egyeneseknek a síkon nem csak implicit egyenletük van, hanem paraméteres egyenletük, igaz ez a projektív síkra is. Hát ugye megalkothatnánk a paraméteres egyenletet az implicit egyenlet csavargatásával, ehelyett visszanyúlunk a súlypont analógiához, és egy kis intuíciót alkalmazunk. Ugye úgy vezettük be a homogén koordinátákat, hogy az egy nulla pontba elejezünk, az első referenciapontba, ha úgy tetszik, x-hásút, a második referenciapontba y-hásút, a harmadik a vevésút, ez egy mechanikai rendszert alkot, a súlypontot ez a három szám azonosítja, pontosabban ez, meg az össúly. A mechanikából tudjuk, hogyha a súlypontba tesszük az összes súlyt, tehát a háromnak az összegét, az a rendszert helyettesíti a további ugye, súlypont számításokhoz. Na most akkor vegyünk egy másik pontot, egy másik XH, másik YH és másik vevé vagy össúlyt, ami ezt a pontot azonosítja, hogy a háromnak az összegét ide rakva a további számításokhoz, ugye ezzel a ponttal kiválthatjuk a teljes mechanikai rendszert. Na most gondolatban innen ide lapátoljunk át arányosan homokot. Ugye ezt nagyon gyakran csináltuk a görbetervezésnél. Ha az összes homok itt van, akkor a két pontból álló mechanikai rendszer súlypontja ide kerül, az összes homok itt van, ide kerül. Ahogy folytonosan megyünk át a homokkal az egyik pontból a másikba, szépen meglátogatjuk a kettő pont közötti szakaszt. Ha olyan gonoszan dobáljuk a homokot, hogy negatív homok is elképzelhető, tehát ide több kerül, mint az összeg, itt pedig valami negatív mennyiség jelenik meg, akkor a súlypont átugrik az egyenesnek arra a részére, ugye, ami a ezen pont másik oldalára rakható. Voltak éppen ezzel a teljes egyenes előállítható. Ugye az a trükk, hogy veszek két pontot, ami ugye homogén hármassal adható meg. A két pontot súlyozzuk, mégpedig olyan súlyokkal, hogy a súlyoknak az összege egy, ez a művelet kombináció névre hallgat. Kombinálok pontokat. Két pont kombinációja ezek szerint egy egyenes. Ha a súlyoknál megkötést teszek, és nem csak azt a megkötést, hogy a súlyok összege azonosan egy, ez a kombinációhoz kell, hanem hogy a súlyok nem lehetnek negatívak, ugye a görbetervezésnél még ezt is alkalmaztuk, akkor két pont konvex kombinációjáról beszélünk, két pont konvex kombinációja közöttük levő szakasz. De három pont kombinációja a sík, három pont konvex kombinációja a háromszög. Négy pont kombinációja a tér, négy pont konvex kombináció a tetraéder. Ezzel tulajdonképpen kész is vagyunk a konkrét példánkban, tehát két pontot veszünk, amit homogén koordinátákkal azonosítunk, és a két pontot kombináljuk, akkor egy egyeneshez jutunk konvex kombináció esetén, tehát amikor a tét ebben az esetben 0-1 intervallumra korlátozzuk, akkor pedig a szakaszt állítjuk elő. Nem firtatom, hogy a szakasz a pont közé esik-e, vagy nem esik közé, mert ez a fogalom, hogy közé egy kicsit zavaros lesz. Elsőre aztán majd tisztázzuk a fogalmakat. Azért kanyarodtunk a projektív geometria irányába, mert nem voltunk elégedettek a Descartes koordináták lineáris transformációival. Ugye ezek voltak az úgynevezett affin transformációk, amelyek párhuzamos egyeneseket párhuzamos egyenesekbe képeztek le. Azért nem voltunk elégedettek ezzel, mert ezek nem képviselik a legbővebb körét azon transformációknak, amely egyenest egyenesbe visz át. Ugye ezek párhuzamos tartók, és nekünk nem csak ez a szűkebb részhalmaz kell. Ugye Descartes koordinátákban lineáris műveleteket, akármilyen lineáris műveletet föl lehet úgy írni, hogy az eredeti Descartes koordinátát sorvektornak tekintem, megszorzom majd 2x2-es mátrixsal, meg hozzáadom a konstans értéket, egy vektort, hogy ez a 2x2-es mátrix, ezt láttuk, képviselhet tengelymentén skálázást, nyírást, tükrözést, elforgatást, bármit az eltoláson kívül, mert az eltolás itt van. Most a projektív geometriában a pontokat nem Descartes koordináta párral, hanem homogén koordináta hármassal azonosítjuk. Nyilvánvaló általánosítás ugye a lineáris műveletekre az volna, hogy tekintsük azokat a műveleteket, azokat a transformációkat, ami egy pontot, xy3-ast lineáris módon módosít, és úgy hoz létre egy xy3-ast, hogy ez a lineáris változás jelenthet egy 3x3-as mátrixsal való szorzást, és elvileg a lineáris műveletben még az is beleférne, hogy valami konstanst hozzáadunk. Na most ez nem véletlenül van itten áthúzva, ez igazából nem fér bele az úgynevezett a homogén lineáris transformációkban nem férhet bele, mert azt azért elvárjuk, hogy pontból pont legyen. Ugye ezek a hármasok homogén tulajdonságúak, tehát a három koordinátát megszorzom kettővel, az ugyanazt a pontot azonosítja. Ha a kétszeres szorzattal jellemzett ugyanazt a pontot transformáljuk, akkor természetesen ugyanahoz a ponthoz kell eljutnunk, tehát a kettővel való szorzással, illetve kettővel való szorzás nélkül kapott XH vesző, YH vesző, H vesző hármasoknak is ugyanazt a pontot kell jellemezniük, ami az akkor áll fönt, hogy egymásnak ugye skalárszorosai. Ha ez a konstans hozzáadás benne lenne, akkor az nem volna igaz. Ha viszont ez nincs benne, akkor természetesen igaz, hogyha itt megszorzok mindenkit kettővel, akkor itt is ugye a koordináták mindegyike kettővel szorzódik meg. Azaz ugyanaz a ponthoz jutok. Tehát a homogén lineáris transformáció köre csupán csak egy 3x3-as mátrixszorzás. Ezzel együtt a homogén lineáris transformációk bővebbek, legalábbis lehetőségük van arra, hogy bővebbek legyenek, mint az affin transformációk, ugyanis 3x3, azaz 9 elembe bele tudom passzírozni az A mátrix 2x2 elemét, láttuk, hogy a bal felső minor mátrixba helyezem el, meg a P-t ide legalsó sorba, mert ebben az esetben, hogyha egy Descartes koordináta párt XY-t átváltok homogén koordináta 3-asra, hozzácsapok egy 1-est, akkor ugye ez a szorzat úgy írható föl, hogy ide leírom, hogy XY1, megszorozzuk az A mátrixsal, ugye az A mátrix az XY-nal szorzódik, az 1 a P-vel, a harmadik helyen pedig X és Y-tól függetlenül megmarad az 1-es érték. Tehát a homogén lineáris transformációk tudnak annyit, mint az affin transformációk. Látni fogjuk, hogy ez önmagában még nem volna számunkra megnyugtató, igazából többet tudnak. De még mielőtt megmutatnám, hogy miben tudnak többet, nézzük meg, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. Hát azokkal a tulajdonságokkal, amiből kiindultunk, homogén lineáris transformációk pontot pontba, egyenest egyenesbe általában, kombinációkat kombinációkba, konvex kombinációkat konvex kombinációkba képeznek le. Éppen a linearitásuk miatt. Itt példaként vegyük az egyenest, amivel ugye egyenes két pont kombinációja, ugye azt fogom bebizonyítani, hogy ebben az esetben, ha transformáljuk az egyenes összes pontját külön-külön, azt elő lehetne állítani úgy is, hogy vesszük az egyenes definál egyik pontot, a másik pontot, külön transformáljuk, és utána a transformált pontokat kombináljuk. Tehát induljunk ki a bizonyításhoz az egyenes paraméteres egyenletéből. Két pont, ami definiálja az egyenest, az egyiket t-vel, a másikat 1 minusz t-vel súlyozom, kombinálom, összeadom, és akkor kapok egy xh-yh3-ast, ami most a t-től függ, hogyha a t végigszalad a mínusz végtelen, plusz végtelen közötti valós számokon, akkor ezek a számhármasok szépen előállítják az egyenesen levő pontoknak a homogén koordinátáit. Kicsit rövidebb alakban, a x1, y1, h1 első pontot nevezzük p1-nek, x2, y2, h2 számhármast pedig nevezzük p2-nek. Akkor most essünk neki a egyenes transformációjának, és minden hármast gondolatban, ugye végtelen sok van ugyan, de gondolatban transformálhatom egyenként, azaz megszorzom ezzel a 3x3-as mátrixsal. Szorozzuk meg. Kapok egy P csillag halmazt, ahol a T mínusz végtelentől végtelenig szalad, amit ugye az eredeti számhármasszor T 3x3-as mátrixozással lehet előállítani, aztán ki lehet használni azt, hogy a mátrixozás lineáris művelet, tehát az összeadásra disztributív, a skalára való szorzást, a T-vel, meg az 1 mínusz T-vel való szorzást ki lehet emelni, tehát át lehet rendezni a ez szorozva a T mátrixot úgy, hogy az a P egyszer T mátrix, szorozva ugye a T paraméterrel, meg a P kettőször T mátrix, szorozva az 1 minusz T paraméterrel. Ez egy hármas, meg ez is egy hármas, ez az első pontnak a transformált képe, ez a második pontnak a transformált képe, és lám-lám a két pont kombinációja állítja elő a transformált halmazt. Milyen egyenlet ez? Ez egy egyenesnek az egyenlete. Azaz, kiindultunk egy egyenes egyenletéből, transformáltunk, ugyanolyan algebrai formát kaptunk, ami megint csak ugye az egyenes lesz, következésképpen a transformáció egyenest egyenesbe képez le. Kivéve persze, hogyha ez a két pont ugyanaz, tehát egymásnak legfeljebb skalárszorosai, mert ebben az esetben a transformáció elfolyul, és egy egyenesből egyetlen egy pont lesz. Hát ilyen előfordulhat, de hát hogyha a transformáció nem ilyen elfajuló, akkor valóban igaz, hogy egyenes egyenesbe kerül. Na akkor nézzünk olyan példát, ami most már kinyitja a lehetőségeket, megmutatja, hogy a homogén lineáris transformációk mennyivel jobbak, mint az idáig használt affin transformációk. Megmutatja, hogy miért érdemes mégis homogén koordinátákkal dolgozni, mert idáig csak azt bizonygattuk, hogy mindent meg lehet csinálni homogén koordinátákkal, amit Descartes koordinátákkal is meg lehetne. Egyelőre csak formálisan, ugye vegyünk egy 3x3-as mátrixot, amibe gonosz módon ugye az idáig szokásos 0-0-1 oszlop helyére most mást írok. Hogy ne maradjon meg a harmadik egy érték. A Descartes koordináták romoljanak el, és valami más legyen helyettük. Például PQ 0. Ugye ide pedig 1-1-et, a többi 0. Nézzük meg, mit csinál ez a transformáció egy ponttal. Induljunk ki Descartes koordinátákból, XY-ból. Ugye azért, hogy ezt a pontot transformáljam a homogén lineáris transformációs mátrixsal, ki kell egészíteni egy harmadik egyes koordinátával, a Descartes koordinátákat homogén koordinátákra kell váltani. Hát egyszerűen azért, hogy a három sorból álló mátrixsal tudjak szorozni a kételemi vektort, ez nem szabadna. Jó? Tehát átváltottam homogén koordináták, és akkor összeszorozzuk, ugye x-szer 1, meg y-szor 0, meg egyszer 0 az x, akkor a második x-szer 0, meg y-szor 1, meg egyszer 0 az y, ugye a harmadik érték x-szer 0, meg x-szer p, meg y-szor q, meg egyszer 0 az px plusz qy. Ez az eredmény homogén koordinátákban. Tudjuk, hogy kell értelmezni a homogén koordinátákat. A eredményül kapott pont az XY irányában van, tehát pontosan abban az irányban van az origóhoz képest, mint az eredeti pont, de más távolságra, ez egy skálázó faktor a távolságra vonatkozólag. Ha még jobban szeretném érezni a távolságot, akkor a homogén koordinátákat visszaváltjuk Descartes koordinátákra, ugye ez a homogén osztás, ugye, mert hogyha a harmadik helyen egyes érték állna a homogén koordináta hármasban, akkor az első két helyen a Descartes koordináták szerepelnek, ugye mind a három koordinátát elosztjuk ugyanazzal a számmal, ezzel a pontot nem módosítjuk, tehát a harmadik koordinátával kell az első kettőt, akkor megkapjuk a pontot Descartes koordinátákban. A transformáció eredménye ez, Descartes koordinátákban. Látszik, hogy nem lineáris, mert osztás van benne. Az eredeti koordináták, XY-ok a törtnek a nevezőjében is föltűnnek. Ez Descartes koordinátákban nem lineáris művelet. Mit jelent ez? Igazából ez egy vetítés, az XY pontot, a px plusz qy egyenlő 1 egyenletű egyenesre vetítjük az origót tekintve vetítési középpontnak. És ezt nagyon könnyű belátni, hogy valóban a művelet ezt jelenti, ugyanis ez a háromszög, meg ez a háromszög hasonló, ha úgy tetszik, y per x az ennek a szögnek a kotangense, meg az y vesző per x vesző is ugyanannak a szögnek a kotangense. Tehát ez az arány teljesül, ez a pont rajta van az egyenesen, tehát a px vesző plusz px y vesző egyenlő 1, ez két ismertes egyet, hogyha kifejezzük belőle az x vesző y veszőt, akkor történetesen éppen ezt kapjuk. Középpontos vetítés, nem lineáris művelet Descartes koordinátákban, homogén koordinátákban viszont megadott egy 3x3-as mátrixa. Lineáris. Miért jó ez? Hát, például azért, mert tudjuk, bebizonyítottuk, hogy ez a művelet pontot pontba, szakasz szakaszba, egyenest egyenesbe visz át. Minden homogén lineáris transformáció ilyen. Tehát egy szakasz kell vetítenem egy egyenesre, akkor ahelyett, hogy a szakasz minden pontját egyenként, végtelen sokat szépen transformálnám és megkeresném a képét, ahelyett eljárhatok úgy is, ez jóval könnyebb, hogy az egyik pontot vetítjük, a másik pontot vetítjük, tudjuk, hogy az eredmény is egy szakasz lesz, és a vetítés eredménye kapott két pontot szépen gondosan összekötjük. Ez óriási könnyebbség, ugye? Akkor nézzük meg, hogy valóban működik ez. Hát erre a példára látszik, hogy működik. Ugye ennek ez a párja, ezt a két pontot összekapjuk, akkor a piros szakasz kapjuk. Ez ténylegesen ugyanaz, mint hogyha egyenként vetíteném az összes pontot. Másik példa, itt a szakaszon. Egyik pontot vetítjük az origó, mint középpontot tekintve erre az egyenesre, ezt a pontot kapjuk. Másik pontot vetítjük, ezt a pontot kapjuk. Akkor folytathatnám úgy, hogy akkor ezt a pontot összekötjük, az lenne a sárga, és az lenne a vetített szakasz. De ez nem igaz, mert ha egyenként mennék végig a ponton, ugye ennek ez felelne, meg ennek ez, ugye szépen ezt a félegyenest állítjuk elő, a másik oldalon pedig ezt a pirosat. Légy került a levesbe. Hogy is van ez? Bebizonyítottuk azt, hogy szakasz szakaszba képződik le. És most látunk egy példát, amikor is azt tapasztaljuk, hogy egy szakaszra végrehajtva ezt a homogén lineáris transformációt, két félegyenes adódik az eredménye, a transformáció eredményeképpen. Akkor most eltoltuk a bizonyítást? Nem. Igazából minden tökéletesen rendben van, csak az okoz némi zavart, hogy az a fogalom, hogy szakasz, még nem ülepedett le kellő mértékben a fejekben, mert még az euklédészi geometriából lopott, vagy onnan átemelt fogalmat próbáljuk továbbvinni, ami nyilvánvalóan ebben a környezetben, ugye a projektív világban nem tartható tovább. A fogalom változott. Egyébként minden tökéletesen rendben van. Mi a probléma? Ugye egy euklédészi egyenes így néz ki. Legalábbis topológiailag, olyan, mint egy kör. Ugye megyek, mendegélek, elmegyek a végtelenbe levő ideális pontig, amihez egyébként úgy is eljuthatok, hogy a másik irányba gyaloglok végtelen sokat. Az ideális pont, kicsit a euklédészi egyenes felül nézve az egészet, az euklédészi egyenes két végpontját összeragasztja. Tehát tényleg körbe lehet járni. Na most, ha két pontot fölveszek az egyenesen, ugye az azonosít egy szakaszt euklédészi geometriában, ugye projektív geometriában azonban problémát jelent, és ez a probléma nagyon hasonló ahhoz, hogy egy körön sem lehet két ponttal meghatározni egy körívet, mert gondolhatok erre is, meg erre is. Ugyanígy a projektív egyenesen is két pont igazából két szakaszt azonosíthat. Ezt, meg ezt. Ugye mindig tudnom kell, hogy melyikre gondolok. Önmagában a két pont még nem utal arra, hogy most erre kell gondolnom, vagy arra kell gondolnom. Pontosan ugyanez a helyzet itt is. Tökéletes volt a transformáció a két végpont esetében. Ugye ennek ide kell kerülnie, ennek pedig ide kell kerülnie. Csak bután, gondolkodás nélkül nem köthetem össze a két végpontot így, hanem döntenem kell, hogy erről a szakaszról, vagy pedig erről a szakaszról van szó, mert ez is egy szakasz. Ez. Hát most a példa olyan volt, hogy persze éppen a két fél egyenesnek megfelelő szakaszról volt szó. Egyébként ezt úgy hívják, ezt a problémát, ami igazából nem probléma, csak a begyepesedett euklédészi agyunknak jelent némi gondot, hogy kifordulás vagy reperand. Egy szakaszból egy olyan szakasz lesz, amit mi leginkább úgy tudunk értelmezni, mint két fél egyenes. De hát a projektív geometriában az is egy futja közönséges szakasz. Erre föl kell hívni a figyelmet, mert hogyha homogén transformációkkal dolgozunk, akkor a végén választani kell a transformált pontokat, ugye melyik szakasszal kötjük össze. Amit például úgy lehet, hogy valahogy eldöntjük, hogy a szakaszunk tartalmazhat-e ideális pontot vagy sem. Hogyha tartalmaz ideális pontot, akkor erre a szakaszra kell gondolni, ha nem tartalmaz ideális pontot, akkor pedig erre. Megemeljük a dimenziót, ugye projektív geometria nem csak síkban, hanem ugyanúgy térben is elképzelhető. Hasonló féleképpen fogunk eljárni, hogy a síkon mindenek előtt algebrai alapot találunk, és utána az algebrai fogalmakat gyömözköljük, nem pedig geometriai tételeket mondunk ki. A pontokat mindenek előtt számszerűsítjük, amihez hasonló homogén koordináta rendszert alkotunk meg, most már a térben, mint amit megtanultunk a síkon, csak most a koordináta rendszerünk nem három pont lesz, hanem négy pont, amelybe súlyokat helyezünk el, ugye x-hát, y-hát, z-hát és vevét, és azt a négyest tekintjük homogén koordináta négyesnek a térben, ahol az első súly, második súly, harmadik súly és a rendszer össúlya jelenik meg négy koordinátaként. Ugye ez a négy szám egy mechanikai rendszer súlypontját azonosítja, és ennek a súlypontnak lesznek ezek a homogén koordinátái. A euklédészi tér pontjait Descartes koordinátákkal is azonosítani lehet. A homogén koordináták pedig jók lesznek mind az euklédészi tér pontjaira is, mind pedig azokra a pontokra, amelyeket a párhuzamos egyenesek meccéspontja véget fölvett pótlólagos pontok jelentik, ugye ezeket hívtuk ideális pontoknak. Ugye az euklédészi tér pontjaira a Descartes koordináták és a homogén koordináták között összefüggés állítható fel. Ez az összefüggés persze attól függ, hogy a referencia rendszereket, a koordináta rendszereket egymáshoz képest hogyan rögzítjük. Most úgy tesszük meg a kényelmi viszonyok miatt, hogy az első referencia pontunk az 1-0-0 pontban van, a második a 0-1-0 pontban van, a harmadik a 0-0-1 pontban van, és a negyedik pedig a rendszer origójában. Hát gyakorlatilag teljesen ekvivalens módon, ahogy ezt a síkon tettük. Tehát továbbra is igaz lesz az, hogy ha egy homogén koordináta 4-es Descartes koordinátákra akarok váltani, akkor ezt megtehetem, ha a negyedik homogén koordinátával, a H-val elosztom az első három értéket. Ha a negyedik koordináta 0, akkor ezt nem tehetem meg, akkor ideális ponton vagyok. Ugye ideális pontnak nem felel meg semmi az euklidészi térben, annak nincsenek Descartes koordinátái. Egyébként pedig megtehetem, akkor euklidészi térbeli pontot azonosítottam. A térelemeknek a kialakítása is teljesen analóg a síkban megismertel. Ugye a egyenest síkot most egyenletekkel fogjuk azonosítani, amelyek kiválasztják azokat a pontokat, amelyek illeszkednek az egyenesre, illetve a síkra. Az egyenes egyenlete a projektív térben egy paraméteres egyenlet. Két pontot kombinálok. Veszünk egy pontot, ugye most 4 homogén koordinátával azonosítjuk meg egy másik pontot. Nyilván a két pont különbözősége annyit jelent, hogy az egyiket nem lehet a másikból megkapni, úgyhogy megszorzom egy skalára az összes 4-est, mert akkor nem két különböző pontról van szó. Ugye ezt tével súlyozom, ezt egy mínusz tével súlyozom, és a kettőt összeadom. Ez a kombináció. Ha a t mínusz végtelentől plusz végtelenig rohangálat, akkor ez az egyenlet előállítja a két pont által meghatározott teljes egyenest. Hogyha a T a 0-1 tartományra korlátozott, akkor a két pont közötti szakaszt. Most a közötti, tessék úgy érteni, hogy ez a közötti, ez euklidészi agyunkkal lehet az is, hogy a két fél egyenes, ami közben azért az ideális pontot is megjárja. Nem egyértelmű, hogy mi az, hogy közötti. Mellesleg, hogyha van egy ilyen egyenes egyenletünk, akkor ebben a formában hogyan lehet látni, hogy euklidészi fogalmakkal ki van fordulva a szakasz? Hát, hogyha a H1, H2 előjele különböző, akkor a konvex kombináció, amikor a T0-1 tartományban rohangál, elő fog állítani egy olyan pontot, ahol H1=0, tehát ez az eset, amikor két fél egyenesnek gondoljuk a szakaszt. Ha H1, H2 előjele megegyezik, akkor a T-vel, illetve 1 mínusz T-vel való szorozgatás nem állíthat elő nulla értéket. Tehát ez a normál szakasz. Jó. Hát az egyenesről többet nem is érdemes beszélni, ez betűről betűre megegyezik a síknek az egyenletével. A betűről betűre megegyezik a projektív sík egyenesének az egyenletével, csak ugye egyel több koordinátánk van. Nézzük a síkot. A sík egyenletének kialakításához ugyanazt az eljárást fogjuk alkalmazni, amit a projektív sík egyenesének egyenleténél alkalmaztunk. Induljunk ki a euklidészi tér síkjának az egyenletéből. Mert a projektív tér síkja az úgy néz ki, hogy tartalmazni fogja az euklidészi pontokat, meg még az ideális pontokat is. Ezt tudjuk. Nx, ny, nz a sík normál vektora, akkor Descartes koordinátákban a sík egyenlete egy lineáris egyenlet, nx-szer x plusz ny-szor y plusz nz-szer z, plusz egy d skalár, ami tulajdonképpen az origótól való előjeles távolsága a síknak. Descartes koordinátákban ez a sík egyenlete. Ahhoz, hogy egyáltalán lehetőségünk legyen az ideális pontok síkhoz való hozzávételének, váltsunk DK-t koordinátákról homogén koordinátákra. A kapcsolatot tudjuk, ugye a XHYHZHH4-esből úgy lehet DK-t koordináta 3-as csinálni, hogy elvégezzük a homogén osztást. Tehát a kis X DK-t koordináta az XH per H, kis YYH per H, a kis Z pedig ZH per H. Elvégezzük a behelyettesítést. Gondosan odaírva az egyenlest mellé, hogy H nem egyenlő nulla, mert nullával nem lehet osztani. Majd átszorozzuk. Az egyenlet mindkét oldalát H-val. És akkor kapunk egy szép, homogén egyenletet, lineáris egyenletet, ahol még mindig ott toporzékol a szélen, hogy H nem egyenlő nulla, ekkor volna ekvivalens átalakítás. És igazából most térünk át a euklidészi térből a projektív térbe, mert letakarjuk ezt a H nem egyenlő nullát. És azt mondjuk, hogy a síkhoz vegyük hozzá azokat a pontokat, amelyek kielégítik ugyanazt az egyenletet, mint az euklidészi pontok, mint az affin pontok, de megengedjük a H nem egyenlő nullát. Itt már megengedhetjük, mert itt már nem osztunk a H-val. Itt még nem engedhetnénk meg. Kiterjesztjük a síkot az ideális pontokkal. És utána ez lesz a definíció, ez lesz a sík algebrai definíciója, azon pontok vannak a síkon, amelyeknek a homogén koordinátái kielégítik ezt a homogén lineáris egyenletet. Egyébként formailag ugyanaz, mint az egyenes egyenlete a projektív síkon. A dualitás ugyanúgy igaz. A térben egy pont, egy négyes, ami homogén tulajdonságú. Tehát megszorozhatom a négy számot, négy koordinátát ugyanazzal a számmal, attól még ugyanazt a pontot kapjuk. A sík is egy négyes, ami megint csak homogén tulajdonságú, mert megszorozhatom a négy számot, amiben egyébként, még az euklidészi fogalmakat átörökítve, az első helyen tipikusan ugye a normál, első három helyen a normál vektor, a negyedik helyen pedig az origótól való előjeles távolság szerepel. Ezt a négyet is megszorozgathatom kettővel, tízzel, bármivel, ettől a egyenlet gyökei semmit nem változnak. Ettől még ugyanannál a síknál vagyok. Tehát a projektív tér tételeinél, ugye a dualitás azt fogja jelenteni, hogyha van egy állításom, amiből pontok és síkok szerepelnek, és ez igaz, hogy egymással kapcsolatos viszonyukra tér ki ez a tétel, aztán gondosan szerepet cseréltetünk a pontokkal és a síkokkal, akkor az továbbra is igaz. Három pont egyértelműen meghatároz egy síkot, amennyiben azok nincsenek egyenesen. Három sík egy pontba metszi egymást, vagy egy pontot determinál. Beláttuk azt, hogy a homogén lineáris transformációk pontot pontba, egyenest egyenesbe, szakasz szakaszba visznek át. Mit csinálnak a síkokkal? Az erre vonatkozó állítás úgy szól, hogy ha a transformáció invertálható, akkor a homogén lineáris transformáció síkot síkba visz át. És az invertálhatóság igazából azért kell, hogy ne fajuljon el a dolog. Ha nem volna invertálható a transformáció, akkor előfordulhatna az, hogy a síkból egyenes vagy akár egyetlen egy pont lesz. Na bizonyítsuk be ezt az állítást. Tehát induljunk ki egy síkból, amely pontokat tartalmaz, ugye egy pont egy négyes. Azon pontokat tartalmaz egy sík, amely kielégíti a sík egyenletét, tehát ezt a négyest, mint sorvektort, megszorzom egy oszlopvektorral, amit ennek nevezünk, amely oszlopvektor a síkot definiálja, és igazából a normál vektor meg az előjeles távolság van föltüntetve benne, ugye ez is egy homogén tulajdonságú dolog. Az eredeti pontok kielégítik ezt. No, akkor minden egyes pontot transformáljunk, szorozzunk meg egy T, most már 4x4-es mátrixszal, és kapok egy P csillagpontot minden P pontra, és arra vagyok kíváncsi, hogy ezek a P csillagok milyen a geometriai struktúrára illeszkednek. Nem tudom. De annyit tudok, hogy ha a P csillagból visszakavarodok az eredeti P-hez, ugye mivel P és P csillag között egy T-mátrixozás visz át, a P csillagból a P-be az eredeti mátrixok az inverze visz vissza. Ha visszakavarodok a P csillagból a P-be, akkor a P az rajta van az eredeti síkon, tehát kielégíti ezt az egyenletet. Tehát a P csillagot megszorozzuk a transformáció inverzével, akkor megkapom a P-t, az kielégíti az eredeti egyenletet, mert az eredeti pontjaim egy síkon voltak. Na, tulajdonképpen ez már a transformált pontoknak az egyenlete, csak egy kicsit átgyömözköljük annak érdekében, hogy világosabban látszódjon, hogy ez egy sík. Matrix transformáció asszociatív, tehát át tudom rendezni a előjeleket. A P csillagot meg kell szorozni egy három elemű oszlopvektorral, ami úgy áll elő, hogy a eredeti négyest, négy elemű oszlopvektorral, eredeti négyest a T-transformáció inverzével szorozzuk. Ami mi? Hát ez pontosan ugyanilyen forma, mint az eredeti. Azaz, ez egy síknak az egyenlete. Bebizonyítottuk, síkba megy át. Nagyon gyakran fölvetődik az a kérdés, hogy mi történik a sík normál vektorával a transformáció során. És a vizsgázók 95%-a erre bugy után azt válaszolja, hogy ugyanannak a transformációnak kell alávetni a normál vektort, amin a pontokat átvezetjük. De ez nem igaz. Nem igaz, ez látszik innen. Mit kell csinálni a normál vektorral, azzal a négyessel, ami a normál vektor tartalmazza? Hát azt az inverzzel kell szorozni. Abban az esetben, hogyha a normál vektor oszlopvektor, még a pontokat sorvektornak tekintjük. Ha a normál vektort is sorvektornak tekintjük, tehát hasonlóképpen akarjuk földolgozni, mint a pontokat, hát akkor ugye ezt a dolgot még transponálni kell, hogy a transponálás is olyan művelet, hogy meg kell fordítani a mátrixok sorrendjét. Tehát azt átgyömözkölve lényegében ehhez jutunk. A négyes, ami a síkot azonosítja, és az első három helyén a normál vektor található, a transformáció után az eredetiből úgy állítható elő, hogyha sorvektornak tekintjük, hogy megszorozzuk a transformációs mátrix inverzének a transzponátjával. Grafikus könyvtárak. OpenGL, ugye ebbe fogunk programozni, számunkra ezeket a transformációkat automatikusan elvégzik. Adunk egy mátrixot, tehát öntjük bele a pontokat, meg a normál vektorokat, és hát a végén már csak a képbe gyönyörködhetünk, de belül ugye ezek a transformációk lezajlanak. Hogy fog transformálni az OpenGL, hogyha transformációt beállítottam? A pontokat végigvezeti a kapott T-n, a normál vektorokat pedig a T-nek az inverzének a transzponátjával fogja szorozni. Mert ez korrekt. Akkor foglaljuk össze, hogy a projektív geometria dolog miért fontos számunkra, és milyen szerepet fog kapni a számítógépes grafikában. Ugye a világot fölépítettük a geometriai modellezés ágán. Ott még szó sem volt projektív geometriáról, ott Descartes koordinátákban dolgozunk, mégpedig azért, mert az valamiféle interaktív folyamatot feltételez, és az emberek sokkal inkább tudnak gondolkozni még mindig Descartes koordinátákban, mint homogén koordinátákban. Nem igazán van szükségünk végtelen távoli pontokra, amikor is egy objektumot létre akarunk hozni. Tehát ez egy euklidészi tér, amihez a Descartes koordináták tökéletesen elegendők. A képszintézisnek ugye ezt az euklidészi teret le kell képezni a képre, ami megint csak egy euklidészi tér, még elég szűkre szapott tér, ugye kétdimenziós, és a koordináták sem mehetnek olyan nagy értékig. Igen ám, de addig, amíg a képig eljutunk a világból, érdemes kilépni az euklidészi térből, vagy a síkból a projektív térre. Érdemes hozzávenni az ideális pontokat is, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a Descartes koordinátákat kiegészítjük egy egyessel a transformációlánc elején, ugye a Descartes koordinátákból homogén koordinátákká váltunk, a transformációkat homogén koordinátákba végezzük el, majd a legvégén a művelet sornak a homogén koordinátákat visszaváltjuk Descartes koordinátákká a homogén osztás elvégzésével. Ugye a negyedik A-val elosztjuk az első hármat, és akkor megkapjuk a Descartes koordinátákat. Azért jó, hogy projektív koordinátákban dolgozunk, mert ebben az esetben a transformációk, ugye térben 4x4-es mátrixok, leírhatnak vetítéseket például, amelyek Descartes koordinátákban nem is lineáris műveletek. Egységesen tudják kezelni a elforgatást, skálázást és az eltolást, mind-mind mátrixszorzással, hogy ezeket a mátrixszorzásokat össze lehet konkatenálni, tehát akármilyen bonyolult elforgatás, skálázás, vetítés, elforgatás, akkor eltolás, újabb vetítés, és még 1 millió darabig folytathatnám, akármilyen bonyolult transformáció sorozat, mindegyike, mint 4x4-es mátrix megadva, összevonható egyetlen egy 4x4-es mátrixá, amely 4x4-es mátrixsal, egyetlen egy mátrixvektor szorzással rögtön a kiindulási pontból a célpontba kerülhetünk. Ennek során abszolút biztosak lehetünk abba, hogy a művelet pontot pontba, szakasz szakaszba, egyenest egyenesbe, síkot síkba képez le. Tehát, ha a világot először átváltjuk ilyen elemekre, akkor ezeket az elemeket nem kell a pontjaikkal egyenként földolgozni, ugye végtelen sok pontból állnak, úgysem menne. Bőven elegendő a szakaszok végpontjait transformálni, megszorozni egyetlen egy 4x4-es mátrixsal, utána a transformált pontokat összekötni, vigyázva persze a kifordulási problémára. Ha nem lehetnék biztos abba, hogy a transformáció megtartja a szakaszt, akkor becsukhatnám a boltot. Ugye akkor a végtelen pontot külön-külön kéne transformálni, amire semmiféle lehetőség nincsen. És ez az előnyöknek csak egyik része. A projektív geometria azért is alkalmas, azért is célra vezető a transformációk során, mert megszünteti azt a szingularitást, amit a párhuzamosak okoznak, így nem vesznek el számítási eredményeink. Képzeljük el azt az esetet, hogy azt az algoritmus kell végrehajtani, vegyünk 1 millió forintot, becsomagoljuk egy nejlonzacskóba, rátesszük egy pontra, amit két egyenes meccéspontjaként állítunk elő, majd a meccéspontot vetítjük a körülöttünk levő, tudom én, egységsugarú gömbre, és utána az eredménynél megfogom a nejlonzacskót, és zsebre teszem az 1 millió forintot. Ha olyan szerencsétlen a konstrukció, hogy az a két egyenes, aminek a meccéspontjára időközben rákerül a nejlonzacskó, párhuzamos, akkor az euklidészi geometriában 1 millió forintnak lőttek. Végtelen távoli pontot is lehet a körülöttem levő egységsugarú gömbre vetíteni minden probléma nélkül. Tehát igazából ez a veszteség semmivel sem magyarázható. Azaz sokkal boldogabbak a projektív világban élők, mert ők boldogan magukhoz szoríthatják a ropogós bankjegyeket, az euklidészi világban élők pedig krokodil könnyeket hullajthatnak a végtelenben elveszett pontok után és pénz után. A modellezés fejezetét egy könnyű pihentető részhez zárjuk le. Ugye kezdtük a geometriai modellezéssel, amikor alakzatokat definiáltunk síkban, térben, aztán mozgatásokat, transformációkat adtunk ehhez a világhoz. Most ugye alaki, vagy megjelenítési jellemzőket, aminek egyik legalapvetőbb jellemzője a szín, ugye kétdimenziós grafikában ez lesz az egyetlen jellemző, ugye, amire majd szükségünk lesz a képszintézis során. Ugye a képszintézis a virtuális világot, amit így megalkottunk, majd le fogja fényképezni, és a képernyőn megjeleníti. Hát mi az, hogy szín? A szín a fény érzéklése a szemben. Tehát ahhoz, hogy színről beszéljünk, a fény néhány tulajdonságát kell előrángatnunk, és arról is szót kell ejtenünk, hogy az emberi szem, mint érzékelő, mint műszer, hogyan dolgozza fel ezt az egészet. Emberi szem nélkül ugye szín értelmetlen volna. Ugye a fény az egy elektromágneses hullám. Az emberi szem tapasztalat alapján ebből az elektromágneses hullámból azok, annak tulajdonságaiból nem sok mindent képes megmérni, tehát például nem tudja azonosítani a fázist, milyen fázisú a hullám, nem tudja azonosítani a polarizáltságot, tehát hogy egy halad előre a hullám, akkor a haladási irányhoz képest a rezgési sík milyen, hogy a fény transzverzális hullám, tehát merőlegesen rezeg, de most akkor így, vagy pedig változtatja a rezgés irányt, ezt a szem nem tudja azonosítani. Igazából az amplitúdóra, a hullámhosszra érzékeny, ugye az amplitúdó annyit jelent, hogy a hullám által terjesztett energiára, vagy teljesítményre érzékeny, hullámhosszal együtt pedig a hullám spektrumát méri valahogy. A szem nagyon buta spektrométer, azaz nagyon különböző spektrumú energiájú hullámokat is azonos színként értelmez. Most elkezdhették mesélni arról, hogy az emberi szemben csapok vannak, tulajdonképpen három nagy átfedő, részben átfedő hullámos tartományban képes az átvitt energiát valahogy méricskélni, aztán az agy ezt hogyan dolgozza föl, ezért rettenetesen bonyolult mechanizmus, ez emberek nem is értik, még nem jöttek rá, hogy működik ez a dolog, de nagyon bonyolult, nagyon szép. Igazából erre nekünk annyira nincs szükségünk, úgyse akarunk szemorvosok lenni. Nekünk bőven elegendő ennek az egésznek valamilyen fekete doboz modellje is, amit elhiszünk, amit mérésekkel fölveszünk, és utána a számítógépes grafikába pedig egy az egybe alkalmazunk. De a számítógépes grafikának az a célja, hogy egy illúziót keltsen a képernyő segítségével, becsapja a nézőt, aki a képernyőre mered, hogy ő igazából egy egész más tárgyat, például ezt a szép linóleumot látja. Azt az információt kellene az emberi szem működéséből kiragadni, hogy a linóleumról felém érkező hullámok hatását az agyamban milyen spektrummal lehet kiváltani. És mit emlegettem, a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberi szem nagyon buta spektrométer, nagyon eltérő spektrummal is ez lehetséges. Méricskéljünk. Pontosabban ügyes emberek ezeket a méréseket megcsinálták, én csak elmesélem, hogyha mérnénk, akkor milyen tapasztalatra jutnánk. A mérés a következőképpen néz ki. Először monokromatikus fénnyel foglalkozok. Ugye monokromatikus, attól monokromatikus, hogy egy hullámhosszon szállít energiát, mondjuk egységnyi, egy watt teljesítménnyel, egy lámpát létrehozok, amely lámpa megvilágít egy fehér lapot. És azt látom. Arra vagyok kíváncsi, hogy az illúzió teremtéshez ezt a spektrumot, ezt az egy huplit, milyen más spektrumokkal lehet helyettesíteni. Ez veszünk három fix hullámhosszú lámpát, például 444, 526 és 645 nanométeren. Egyébként az emberi szem valahol a 400-800 nanométer között érzékel. A felett és alatti tartományokat nem látja. Tehát látható tartományban egymástól elég messzire definálok három hullámhosszot. Ez az elég messzire egyébként formálisabban azt jelenti, hogy úgy kell a három hullámhosszot megválasztani, hogy legyen közöttük komplementer szín, azaz, hogyha itt meg itt kijelölök diszkrét hullámhosszokat, és azt összekeverjük, akkor az emberi szem fehérnek látja őket. Tehát elég távoli három hullámhosszról kell indulni. Tehát a bugyilila három különböző árnyalata nyilván nem elegendő. És hát olyannal, amilyen lámpánk van, és ilyen lámpánk, olyan anyagunk, ami ilyen hullámhosszon sugároz fotonokat, pedig van. A kísérlet úgy néz ki, hogy akkor a delikvensnek a kezébe adunk három potenciométert, amivel csavargathatja a három lámpának az intenzitását. Ugye ezek a lámpák, hogyha külön-külön világítanák meg a fehér lapot, akkor vörös, zöld és kék színérzetet produkálnának a felhasználó számára, és a kísérlet célja az, hogy a két lap közötti különbséget eltüntesse. Azaz, arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy monokromatikus fény hatását a vörös, zöld, kék lámpák segítségével, azoknak a kombinációjával hogyan lehet kiváltani, hogyan lehet pontosan ugyanolyan színérzetet generálni. Mivel a szem rossz spektrométer, erre lehetőségünk van. Tehát ha például ez a lambda, mondjuk itt 580 nanométer, akkor a kísérleti arányra bízva a kísérletet, akkor azt tapasztaljuk, hogy annak egy, a lámpának egy a teljesítménye, hogy ő úgy fogja beállítani, hogy a zöld az körülbelül 0,8 watt, a piros pedig 1,5. Addig csavargatja, amíg eltűnik a különbség a két lap között. És akkor rögzítjük ezt az értéket. Utána a kísérlet indul egy másik lambdával, és gyakorlatilag a 400-tól a 800 nanométerig a monokromatikus megvilágításokat így föltérképezzük. Hát igazából ezek a szivárvány színei. Ugye monokromatikus komponensekre bontja föl a prizma, a fehér fény, tehát szivárvány színek. Minden értéknél rögzítve a beállított potenciométer adatokat, három függvényt veszünk föl, amelyeket színélesztő függvényeknek nevezünk. És tényleg azt tapasztaljuk, hogy három elegendően távol elhelyezett hullámhosszú lámpával akármilyen színérzet kikeverhető. A némi probléma azért van, itt negatív értékek is föltűnnek, hogyan is lehet negatív fényt sugározni? Sehogy. Ezek a negatív értékek arra utalnak, hogyha például itt az 500 nanométer hullámhossz környezetében volnánk, akkor akárhogy is csavargatja a delikvens, a kísérleti alany a potenciométereket, nem tudja eltüntetni a különbséget, úgy érzi, hogy még mindig túl sok piros van. Na ebben az esetben, hogyha ide a lambdához, ugye a monokromatikus komponenshez, erre az oldalra hozzáadunk valami pirosat, ennyi mennyiségűt, akkor a különbség mégiscsak eltüntethető. Tehát a negatív érték a másik oldalhoz hozzáadott fényt jelenti. De ezt is megengedjük, akkor a kísérletnek az lesz az eredménye, hogy akár milyen monokromatikus fény hatása az emberi szemben, agyban helyettesíthető három lámpa, három elegendő távol elhelyezett lámpa hatásával. Ha ezeket más hullámoszokra megismételjük, akkor természetesen hasonló eredményhez jutunk. Hogyha más emberekre ismételjük meg, akkor is hasonló eredményekre jutunk. Nyilván vannak egyéni különbségek, a szintévesztőknél egész drasztikus különbségek is, de normál embereknél ezek a függvények nem nagyon térnek el egymástól, tehát mondjuk 10 emberen elvégezve a kísérletet, a 10 eredményt átlagolva, a teljes populációra vonatkozóan egész jó modellt kapunk, amely ezek után az emberi látás matematikai modellje lesz számunkra. A következő kísérlet, ami az emberi látás mechanizmusát ugye felderíti, arra utalhat, hogy most nem egység nagyságú lámpával világítjuk meg az egyik oldalt, hanem két egység erőségű lámpával, vagy nem monokromatikus fénnyel világítjuk meg, hanem több hullámhosszú fényt keverünk, és azt próbáljuk kikompenzálni ugye vörös-zöld-kék lámpákkal. Ezekre a kísérletekre az a válasz adódik, hogy a szín érzékelés ilyen értelemben lineáris. Tehát ha kétszer akkor a lámpával világítjuk meg, kétszer olyan erős lámpával világítjuk meg az egyik oldalt, akkor kétszer akkor a vörös-zöld-kék szükséges a kompenzáláshoz, és ha több komponenst kombinálunk, akkor az egyes komponensekhez hozzátartozó vörös-zöld-kéket is összegezni kell. Tehát egy teljes spektrumon van a megvilágítás egyik oldalán, akkor az ehhez szükséges vörös-zöld-kék lámpát megkaphatom úgy, hogy gyakorlatilag a spektrumot erre elemi spektrumokra bontjuk. Az elemi spektrumhoz tartozó vörös-zöld az a linearitás miatt, ugye az erősség szorozva a vörös-zöld-kék színillesztő függvénnyel, ezzel, és azt összegezni kell, hát ugye a hullámhoz tartományban ez egy szép integrál. Visszatérve az eredeti problémámhoz, linóleum hatását szeretném a emberi szem számára reprodukálni, akkor kiszámoljuk azt a spektrumot, ami a linóleum felületéről a szemembe érkezne. Ráeresztem az előbb fölvett három színillesztő függvényt, ezt a három integrált, kapok egy skalár hármast, vörös-zöld-kék intenzitást, és a pixel értékét pedig ugye ennek a vörös-zöld-kék hármasnak megfelelően próbáljuk ugye beállítani. És akkor a pixelből érkező, mellesleg egészen más spektrum, ami megtámadja a szememet, az agyamban ugyanolyan színérzetet kelt, mint hogyha az eredeti spektrumot látná. A számítógépes grafikában ennek az egésznek a korrekt kezelése úgy nézne ki, hogy ha felveszük a virtuális világot, amelyben mondjuk háromdimenzióban anyagi modellek esetén lámpák volnának, meg felületek, felületi optikai tulajdonságok volnának, kiszámoljuk azt a spektrumot, amit a megfigyelő ebben a virtuális világban egy adott irányból látna. Ugye a spektrum az egy hullámhoz függvény, igazából egy folytonos tartományban végtelen sok értéket kéne megadni, hát végtelen sok értékkel elég nehezen lehet még a számítás technikában is dolgozni, ezért mondjuk a 400-800 nanométeres tartományt felosztjuk, tudom én, nanométerenként diszkrét értékekre, és a folytonos spektrumnak egyfajta diszkrét közelítését számítjuk ki. Ez jönne a valós világba a szemünkbe. Aztán ráeresztjük a kiszámított spektrumra a színillesztő eljárást, ami a spektrumnak és a vörös-zöld-kék függvények szorzatának, integráljának kiszámítását jelenti, és kapok egy vörös-zöld-kék intenzitás hármast. És hogyha van vörös-zöld-kék lámpám, akkor ezeknek az intenzitására kell a három lámpát szabályozni, és az folyamat végeredményeként az emberi megfigyelő számára ugyanolyan érzet keletkezik, mint hogyha ő az eredeti világot, az eredeti spektrumot látná. Minden pixelben, minden képpontban a színillesztés három integrál kiszámítását jelenti. A legelső órák egyikén már panaszkodtam arról, hogy a számítógépes grafikában nagyon kevés időnk van bármire is. A valós idejű animációban másodpercenként 50 kép előállításához, 1000x1000-es felbontású képen, 20 nanoszekundumom jut egy képponttal való foglalatoskodásra. 20 nanoszekundumban ki kell számolni ezt, meg még a három integrált is a színillesztéshez. Már a három integrál is elég soknak tűnik 20 nanoszekundumhoz képest. Egy gigahertzes processzoron 20 fázis, ugye néhány utasítás. Ezért csalunk gyakran, és nem korrektül kezeljük ezt az egészet, ha úgy tetszik, közelítünk, ez így kedvesebben hangzik, mint a csalás. Ezt hívják RGB képszintézisnek, és a esetek 99,9%-ában ezzel élünk, hogy ez úgy gondolkozik, hogy a lámpát és az anyagi tulajdonságokat már a virtuális világban megfeleltetjük vörös-zöld-kék értékeknek, a lámpákra és az anyagi tulajdonságokra külön-külön ráengedjük a három színillesztő függvényt, úgy tekintjük, mintha a világban csak ezen a három hullámoszon terjedne a fény, ami egyébként nem igaz. A képszintézis csak ezen a három diszkrét hullámoszon hajtjuk végre, és rögtön az RGB képet állítjuk elő, amit a monitoron meg tudunk jeleníteni. Kétdimenziós grafikában, amikor is egy tárgyat a saját színével rajzoljuk föl, és ez a saját szín nem módosul ahhoz hasonlóan, ahogy a háromdimenziós grafikában ugye egy objektumnak a színét, a fényforrások színe, az összes többi egyéb objektumnak optikai tulajdonságai, akik ide szórhatják a fényt, és magának az objektumnak a optikai tulajdonságai együttesen befolyásolják. De kétdimenziós esetben ilyen befolyásolás nincsen. Kétdimenziós esetben ez a dolog tökéletesen használható. Háromdimenziós esetben viszont ez egy csúnya csalás. Tehát ha olyan képet kellene előállítani, ami megérdemli a prediktív nevet, azaz amely alapján mondhatom azt, hogy ha ezt a tárgyat, gyémántról volt szó múltkor, tehát hogyha a gyémántot így vágjuk el, akkor ez pontosan így fog csillogni, hogyha elővesszük az angol koronát gyémántot, és ezt a vágást eszközöljük rajta. Pontosan így fog csillogni, akkor ez az RGB képszintézis alkalmatlan, mert csalás. Abban az esetben tessék nanométerenként végig menni, hogyha éppen ezt a feladatot kapják, hogy darabolják fel az angol koronagyémántot, és tervezzék meg a folyamatot, tessék nanométerenként kiszámolni az egészet, és csak a végén RGB képszintézist végrehajtani. A színeket persze számszerűsíteni kell, miként mindent számítástechnikába, ugye a geometri alakzatokat is végső soron pontokkal adtuk meg, a transformációkat, mozgatásokat, a geometri alakzatokat is számokkal adtuk meg, transformációkat, mozgatásokat is számokra vezettük vissza, színeket is számokra kell visszavezetni. A kísérletből láttuk azt, hogy egy színérzet három skalárral azonosítható. Az emberi szem eléggé gyatra a spektrális felbontása miatt. Tehát, ha a színérzetek terét elképzeljük, az egy háromdimenziós tér. Tehát ahhoz, hogy egy színérzetet számszerűsítsünk, ebben a háromdimenziós térben kell egy koordinátarendszert, egy bázist azonosítani, aztán a koordinátarendszerhez képest számszerűsíthetjük a pontokat. Sok ilyen koordinátarendszer van, ennek megfelelően sok színrendszert használhatunk. A kézenfekvő az a színrendszer, ami egyébként a képernyőn is megvalósul, vagy a ismertetett kísérlethez is kapcsolódik, amikor is van három lámpám, egy vörös, egy zöld és egy kék lámpám, és azoknak az intenzitását, ugye a hullámoszát nem, de az intenzitását módosíthatom, ugye mind a három lámpa ki van kapcsolva akkor, fekete szint látok. Ha csak a vörös van bekapcsolva, akkor egyre intenzívebb vörös színhez jutok, egészen a maximális intenzitásig. Ha ugye a vöröset és a zöldet keverem, akkor a sárgák különböző intenzív változataihoz juthatok. Ha egyenlő mértékben keverjük a vörös-zöld kéket, akkor pedig a szürkékhez, egészen addig, amíg mint három maximális intenzitás, és akkor rámondjuk, hogy ez fehér. Ugye a három bázisvektor egy kockát feszít ki, a kockában vannak az elérhető szín érzetek. Ugye ezeket a kockapontokat másképpen is lehet számszerűsíteni. Elképzelhetjük úgy a bázisunkat, hogy a origó most a másik sarokpontban van, a fehér színbe. Tehát kiindulunk a fehérből, és azt mondjuk meg, hogy mennyi ciánt, ugye ez ilyen türkis, magenta itt van, és mennyi sárgát kell kivonni a fehérből annak érdekében, hogy az általunk megcélzott színérzetet kapjuk. Ha az égvilágon mindent kivonunk, akkor eljutunk a feketéig. Az RGB vagy additív színrendszer, összeadogatjuk a vörös-zöld kék komponenseket, hogy a színérzethez eljussunk, ugye a monitoron, a TV technikában realizálódik fizikailag. Ez a színrendszer fehérből indul, és CMY mennyiségeket, a cián, magenta, meg sárgát vonogatunk ki, pedig a nyomdászatban. Ugye semmilyen festéket nem fröskölünk arra a fehér lapra, az fehér. Ha ráfröskölünk sárga festéket, az azért lesz sárga, mert igazából mindent elnyel, kivéve a sárgát hajlandó visszaverni. És ugyanígy a cián vagy a magenta. Vonogatjuk ki a festékek szórásából a visszaverő képességet. Ha mindent kivontunk, akkor eljutottunk a feketéig. Nyomdászatban egyébként nem közvetlenül a CMY színrendszert használják, hanem van egy negyedik, CMYK van egy negyedik komponens is, ami a feketének felel meg. Nincs szükség igazából negyedik koordinátára háromdimenziós térben. Azért alkalmazzák mégis, mert a szürkék meg a feketék ugye nagyon fontos szerepet kapnak. Úgy lehetne a CMY-ban előállítani, hogy tökéletesen azonos mennyiségű cián, magentát és sárgát vonunk ki, amit nehéz tartani. Nehéz tökéletesen ugyanannyi festéket rakni egy pontra. Ezért a feketét külön adjuk. Ezért a CMYK redundáns, vagy négy koordinátával adunk meg egy pontot, minek következtében többféle négyes is azonosít egy pontot, de ennek nem sok köze van a homogén koordinátákhoz. Hát annyiban igen, hogy nem egyértelmű a pontok azonosítása. A geometriai interpretációból rögtön látszik, hogy hogy kell RGB színrendszerből CMY-ra átváltani. Hát látjuk, ugye a vörös és a cián egymás közötti kapcsolata, ugye 1 mínusz C az R, vagy 1 mínusz R az C, és ugyanez a sárgára és a magentára. Ezek a színrendszerek fizikai folyamatokhoz kapcsolódnak, de emberi fogyasztásra a modellezés során nem annyira alkalmasak, mert nehezen tudunk gondolkozni RGB vagy CMY színrendszerben. Szép barnás árnyalatú színt kell definiálnunk. Hát milyen RGB tartozik? Ezt nehéz megmondani. Ezért emberi fogyasztásra más koordinátarendszert alkalmazunk, sok ilyen van, én csak egyet mutatok illusztrációképpen, a HLSI rendszer, ez a kocka egy pontjához a következő lépéseken keresztül jut el. Először is megmondjuk, hogy a kocka fő átlóján, ugyanúgy a szürkék vannak, mennyit kell gyalogolnom a feketéből a fehér felé. Mennyi lesz a szín fényessége? Lightness, L. Hogyha eljutottam egy pontig, akkor innen a további utamat a főátlóra merőleges síkon fogjuk megtenni. Ugye azt kell továbbiakban definiálni, hogy milyen irányba hagyjuk el a főátlót. A szürkéktől melyik színárnyalat felé szeretnék menni. Ez a hue színárnyalat. És milyen messzire? Mennyire lesz telített a szín, ugye szaturáció, HLS? Ez jobban hasonlít azokhoz a fogalmakhoz, amit a mindennapi életben a színek azonosítására alkalmazunk. Hát ezen kívül ugye külön színrendszereket használnak a tévé adásszóráshoz. Hát egyszerűen azért, hogy a egy csatornán a szürkék megjelenjenek, hogy fekete-fehér tévén is lehessen élvezni a színes adást. Meg azért is, mert az emberi szem a szürkékre, ugye az intenzitásra érzékenyebb, mint a szín árnyalatokra. Sötétben minden tehén fekete. A tévészórásnál ennek ugye az lesz a következménye, hogy a szürkéket nagyobb sávszélességgel kell a vevőkhöz eljuttatni, mint a szürkékhez képest a szín árnyalatok. De erről nem ejtünk szót. Ezek után el tudja mindenki képzelni, sőt, saját színrendszereket gyárthat magának kénye kedve szerint. A számítógépes grafika arról szól, hogy létrehozunk egy virtuális világot, aztán lefényképezzük. A létrehozás volt a modellezés, idáig erről volt szó, a fél év hátra levő részét a képszintézisnek szenteljük. Amikor kiindulunk a modellből, rakás számból, és a képernyő pixeleit fogjuk majd beállítani, annak érdekében, hogy a felhasználó, aki a képernyő előtt ül, azt az illúziót kapja, hogy a képernyőn keresztül ő a modellezett világot látja. A képszintézis folyamata alapvetően más abban az esetben, hogyha a virtuális világunk kétdimenziós, háromdimenziós, vagy akár magasabb dimenziós, ugye tudományos vizualizációban, tudományos számítások, adatbányászati eredmények megjelenítése esetén ugye magasabb dimenziók is könnyen előfordulhatnak. A lefényképezéshez ugyanis valamilyen metaforát alkalmazunk. Kétdimenziós esetben ilyen metafora rajzolgatás, festegetés metaforája. Három dimenzióban az optika lesz, magasabb dimenziónkban meg igazából ránk van bízva, ott nehéz ilyen közvetlenül használható fizikai analógiát előkaparni, mivel a körülöttünk levő, számunkra érzékelhető világ háromdimenziós. Kétdimenziós képszintézissel fogunk kezdeni, tehát ebben az esetben a világ az egy sík. A definíció, hogy a Descartes koordináta rendszerben hoztuk létre a világot, vagy pontokat XY Descartes koordináta pontok azonosítják, meg a világban benne van a topológia, tehát a pontokra hogy kell görbét illeszteni approximációs vagy interpolációs eljárásokkal, és benne vannak az optikai tulajdonságok is, jelen esetben, kétdimenziós esetben ez a szín. Ebből kell képet létrehozni, a festegetés analógiájának a felhasználásával, a virtuális világra ráteszek egy ablakot, és ami az ablakban van, azt szeretném a képernyőn megjeleníteni. Nézzük el, hogy meddig kell mennünk, ugye mi szoftveresek vagyunk, azért hívják ezt informatika szaknak. Nem kell, hál' Istennek, elmenni a képernyő pixeleiig, mert előtte rengeteg hardware van, ami nálunk okosabb emberek tervezték és megépítették. Nézzük meg, hogy a szoftvernek hol van a vége. Ugye a szoftvernek a vége egy rastertár nevű memória, amelyben minden egyes képernyő pont, ugye elem, vagy picture element, vagy pixelhez tartozik színinformáció n-bit, amely n-bit kódolja a képernyő vörös-zöld-kék intenzitását valamilyen módon. Ugye a szoftver itt fejeződik be, számunkra a világ itt fejeződik be, ezt az n-bitet kell minden kép pont helyére beírni. A hardware, aminek a működéséhez sokat hozzátenni nem tudunk, ezt a memóriát fogja periódikusan kiöblögetni, és a memória tartalmának megfelelően vezérli a monitor pixeleit. Hát hogy hogyan, ez attól függ, hogy milyen monitor technológiáról van szó. Csak példaképpen elmesélem a hagyományos régi, ugye CRT katod sugárcsöves monitor technológiát, de ma már ezer más technológia is hozzáférhető. Akit érdekel, olvasson utána. A hagyományos megközelítésben az egyik lehetőségünk az, hogy azt az N-bitet, amit mi szoftveresek előállítottunk egy pixelhez, mint színinformációt, három részre bontja a hardware, és azt mondja, hogy a biteknek egy része a vörös intenzitást, másik része a zöld intenzitást, a harmadik a kék intenzitást kódolja. Ezek a digitális adatok 3D átalakítóra kerülnek, és mint analóg jel jutnak el a monitorig, amely analóg jelek három elektronágyú által kibocsájtott elektron mennyiséget szabályoznak. Az elektronágyuk által kibocsájtott ugye elektron nyaláb eltérítő lemezek közé kerül. Az eltérítő lemezeken a hardware úgy változtatja a feszültséget, hogy a elektron sugár végig pásztázza a képernyő felületét soronként, tehát elmegy balról jobbra, akkor utána kikapcsoljuk az elektron sugarat, a eltérítő lemezeket visszaállítjuk úgy, hogy megint a bal oldalát célozza meg, aztán megint végigvezetjük egészen odáig, amíg el nem érünk a képernyő aljáig, megint kikapcsolja a hardware az eltérítő lemezeket, és visszaviszi a képernyő bal felső sarkára. Ugye másodpercenként 50-100-szor végig teker a teljes képernyőn, és a N-biteket pedig mindig annak azzal szinkronban olvasgatja ki, hogy éppen hol tart az elektronsugár. Hát gyakorlatilag mi ezzel az N-bittel itt egy képpont színét tudjuk módosítani. Ha az N-bit tényleg ilyen direkt módon határozza meg a vörös, zöld, kéket, tehát három részre osztjuk, és a bitek egy része a vörös intenzitást, másik része a kék, harmadik a zöld intenzitást definiálja, akkor valószín módról van szó. Régebbi grafikus rendszerekben használtak egy másik színkezelési technikát is, amikor is ezt az N-bitet nem közvetlenül használták fel a vörös-zöld kék meghatározására, hanem ez az N-bit egy címinformációt jelentett, amivel egy járulékos, viszonylag kis kapacitású memóriát megcímeztek, és a memóriában elhelyezett vörös-zöld kéket vezették rá végsősorban az elektronágyukra. Tehát egy index, egy cím, egy index volt a rastertárban, amit nekünk be kellett írni. Ennek annak idején az volt a szerepe, hogy a rastertárban levő bitek száma meglehetősen korlátozott volt, mert a rastertár méretét nem lehetett olyan nagyra fölrakni, tehát például az N4 vagy 8 értéket vehetett föl, minek következtében tehát hogyha az N8 bit, összesen 256 szín előállítására van lehetőség. Ezzel a kódoló memóriával legalább arra lehetőségünk volt, hogy az egyszerre látható 256 szín ne legyen beégetve a rendszerbe, hanem egy szélesebb palettáról választható legyen. Mert manapság, amikor az N tipikus értéke 24, vagy még ennél is nagyobb, a lookup táblának, ennek a kódolásnak értelme sincsen, meg lehetőségünk nincs rá, ugye azért nincs lehetőségünk, mert hogyha 24 bittel címezzük meg ezt a memóriát, akkor azért a mérete elég tekintélyes. A továbbiakban föltételezni fogjuk, hogy valószínű móddal foglalkozunk a lookup táblát, mint történelmi kisiklást, felejtsük el. A 2D képszintézis. A cél tehát a rastertárban a pixelek szín értékeinek a meghatározása. A kiindulás pedig a virtuális világ, ahol objektumok szerepelnek, az objektumok referencia helyzetükben adottak, az objektumokat, geometriáját pontokkal azonosítjuk, meg egy programmal vagy topológiai információval, amely megmondja, hogy a pontokra hogyan kell görbéket, területeket illeszteni. Tehát például itt egy nörzsgörbe tűnhet föl, egy kockafejnek a négyzet alakja, két kitöltött kör, stb. A feldolgozási lánc, amely során a virtuális világból eljutunk a képernyőre, elemi műveletek sorrendje, úgy is hívjuk, hogy csővezeték. Ugye az első lépés, szándékosan átugrom a nulladik lépést, az első lépés az objektum elhelyezése a referencia helyzetéből az ő tényleges helyére. Ugye láttuk, hogy amennyiben az objektum mozog, animálódik, akkor egyszer definiáljuk, egyszer adjuk meg az ő geometriáját, és csak a mozgatást, ezt a modellezési transformációt teszik időfüggővé, ahogy az idő múlik, más és más helyre kerül, a felhasználó számára úgy fog tűnni, mintha ő mozogna. Ha az objektum nem mozog, akkor is értelme van nem közvetlenül ebben a helyzetben, orientációban definiálni a szereplőt, hanem egy olyan referencia helyzetben, amely referencia helyzetben a definíció kényelmes. Tehát ekkor is van valami modellezési transformáció, csak nem függ az időtől. Tehát elhelyezzük oda. Ugye a világ koordináta rendszerben találkozik az objektum, a többi objektummal, meg a kamerával is, ugye a kamera 2D-s esetben egy téglalap, amely a koordináta rendszer oldalaival párhuzamos oldalú. A célunk az, hogy a téglalap tartalmát jelenítsük meg a képernyő egy másik téglalapjában, amit nézetnek hívjuk. Ez a téglalap pedig az ablak vagy window névre hallgat. Transformáljuk a világot a képernyőre. Ugye a képernyőhöz is tartozik egy koordinátarendszer, bal alsó, vagy bal felső, ez grafikus rendszer függő, pontjába szoktuk definiálni az origót, az X-tengely nyilvánvalóan balról jobbra megy, az Y-tengely pedig vagy föntről lefele, vagy alulról fölfele, vagy föntről lefele, ez is ugye definíció kérdése. Tehát a világot át kell vinni így, mégpedig úgy, hogy a ablak téglalapja transformálódjon pontosan a nézet téglalapjába. Aztán ezt a transformációt, hogy ezt nézeti transformációnak nevezzük, kell alkalmazni a teljes világra. Alkalmazzuk. Most már a képernyőn vagyunk, de még mindenki ott van. Azok is, akik kívülre lógnak az ablak téglalapján, kívülre fognak lógni a nézet téglalapján. Le kell fűrészelni azokat a részeket, akik nem vehetnek részt a képszintézisbe. Ez a vágás. Ugye a vágás után már csak olyan geometriai primitívjeink vannak, akik belül vannak a ablak téglalapjába. Ugye egyetlen egy lehetőségünk van a megcélzott grafikus hardveren, a képelemek színének a megváltoztatása. Az utolsó lépés azon pixelek azonosítása, amelynek az átszínezése valami olyan illúziót kelt a felhasználóba, hogy ő például egy kocka fejű embernek a kör alakú szemét, vagy a fejét meghatározó éleket látja. Kör, él, vonal, ilyen a hardwareben nincs. Ugye a hardware pixeleket képes megjelenni, kis téglalapokat tud átszínezni. Nekünk egyetlen egy lehetőségünk ezen fix elhelyezkedési, ugyanolyan méretű pixeleknek az átszínezése. Illúziót szeretnénk kelteni kis téglalapok átszínezésével, hogy mi egy élt, mi egy egyenes szakaszt rajzoltunk föl, vagy egy kört rajzoltunk föl. Az illúzió sikeres, akkor a felhasználó, bár ugye ennek ugye köze sincsen a szakaszhoz, kis téglalapoknak az átrajzolása, mégis úgy érzi, hogy ő szakaszokat meg köröket lát a képernyőn. Ez a feldolgozási sorozat. Ugye transformálnunk kell a világot, itt vágnunk kell, végül rasterizálni kell. Ugye A transformációknál láttuk, hogy a transformáció roppant veszélyes művelet, mert elrontja alakzatunknak a típusát. Tehát amíg itt a pontokhoz tartozott egy egyenlet, amely egyenletből legyárthatók a alakzathoz tartozó összes pontok, ha transformáljuk ezt az alakzatot, az egyenlet, vagy az algoritmus, a program, ami ezt a gyártást elvégzi, elromlik. Hasonlóképpen a vágás is egy ilyen gonosz művelet. A vágás is elrontja az alakzat típusát. Egy kört vágunk egy ablakra. Hát nem kör lesz nyilvánvalóan, nem feltétlen kör lesz. Ezt a problémát úgy kezeljük, és akkor most jön a legeslegelső lépés, vagy a nulladik lépés, hogy a megjelenítési csővezeték bemenetén az égvilágon mindent olyan elemekkel helyettesítünk, amit a transformációk és a vágás nem ront el. Ezek pedig a pontszakasz és a terület, háromszögekre bontható terület. Poligon, vagy sokszög, ha úgy tetszik. Ez a lépés a vektorizáció. A transformációkat, ugye a homogén lineáris transformációkat éppen úgy találtuk ki, hogy azok pontot pontba, szakasz-szakaszba, háromszöget háromszögbe képezzenek le. Látni fogjuk, de azért már most is érzékelhető, hogy a vágás is olyan, egy téglalapra a vágás, hogy egy pontot vagy megtart, vagy eldob, egy szakaszt vagy megtart teljes egészében, vagy eldob teljes egészében, vagy egy rövidebb szakasszal helyettesít, de attól még szakasz marad, és területnél is, ugye poligonnál is, vagy teljes egészében eldobjuk, vagy teljes egészében megtartjuk, vagy átdaraboljuk, de az átdarabolás eredménye is poligon lesz. Aztán, ha megérkeztünk a képernyőre, ugye pontokkal, szakaszokkal és sokszögekkel, akkor a rasterizáció lépését is csak ezekre az egyszerű primitívekre kell elvégezni, pontra, szakaszra és sokszögre. Jó, köszönöm a figyelmet, akkor ezzel fogunk folytatni.